Gábor vagyok, örülök, hogy ilyen szép számmal egybegyűltünk. Táplálkozásbiológiával, élelmiszertudománnyal foglalkozom, mintegy 11-12 éve, és az a fő célkitűzése az én munkaterületemnek, hogy az ok-okozati összefüggéseket, a miérteket feltárjam. A táplálkozás, az étrend, az életmód, a gondolkodásmód, a személyiség összességében az emberi természet, az ember életvitele, étrendje összefüggésében. Nem csak az élelmiszerrel fogok foglalkozni, hanem szeretnék kivetíteni néhány dolgot majd egyéb tényezőkről is, amelyek ezzel összefüggnek, és gondolom, hogy aki eljött a mai előadásra, ami az élelmiszeriparról szól, az számít rá, hogy itt egy olyan iparágról fogok beszélni, amiről nem csak jót lehet mondani, és ezzel nem mondtam még el mindent. Nos, egy iparággal állunk tehát szemben, és az iparág által gyártott élelmiszerekkel, úgynevezett élelmiszerekkel, bár nagyon szoktunk vigyázni azzal a szóval, hogy élelmiszer, mert sajnos nem ugyanaz. Tehát etikai értelemben nem minden nevezhető élelmiszernek, ami kapható élelmiszerként. Néhány dolgot szeretnék majd felmutatni, hogyha fölveszem a szemüvegem, és elég apró betűs lesz, és látni is fogom, akkor fel fogom olvasni egy-egy élelmiszernek az összetevőit, miből áll, miből állítják össze az élelmiszereket, legalábbis a tömegcikkeket, és rá is térnék arra, hogy egyfajta fogyasztói társadalmat hoztak létre, hogy ez mennyire volt tudatos, szándékos, ezt nehéz kitalálni. Vélhetően nem rossz az ipar számára, bizonyos érdekkörök számára nem rossz, hogy az emberek csapatokba, tömegekbe tömörültek. Ez a fajta társadalmi, berendezkedés, úgynevezett fogyasztói társadalmi berendezkedés, ez maga után vonta annak minden következményét, és itt most negatív következményekről gondolok, létrehozták a virtuális vásárlói szabadságot, vagyis hatalmas tereket hoztak létre, hiper és szupermarketek, üzlethelyiségek. Tehát vásárlói szabadság, hogy azt higgyük, hogy szabadok vagyunk, de fel vannak ezek szerelve, hogy a különböző kamerákkal vizsgálják. Ugye tudjuk, hogy a bevásárlóközpontok tele vannak kamerákkal. Mi a kamerák célja? Mert a kameráknak a célja nem csak az, hogy az esetleges lopásokat fülön csípjék, hanem a kamerák célja, és az az igazság, hogy ez már megint az etika határát súrolja, hogy felhasználhatóak ezek a kamerával készült felvételek arra, hogy a mi vásárlói szokásainkat is akár feltérképezhessék. Nyilván név nélkül teszik ezt, tehát nem sértik a személyiségi jogainkat, de nagyon sok esetben szakemberek, pszichológusoktól kezdve menedzserek vizsgálhatják, hogy mi milyen rendszer szerint vásárolunk. A széles kínálatot szereti a fogyasztó, a fogyasztói társadalom, a gyors elkészíthetőséget, a kellemes ízeket, illatokat, és mindezt az ipar, mint szolga, jön és kiszolgálja. Úgy nevezik ezt, hogy érted dolgozom, érted létezem. Marketing üzenet. Vagyis nekünk hálával kell, hogy tartozzunk az élelmiszeripari gyártó felé, mert a gyártó, hogy úgy mondjam, halált megvető bátorsággal segítségünkre siet, és élelmiszer gyárt nekünk, annak minden előnyével és hátrányával együtt. Ahogy mondtam, fontos, hogy gyorsan elkészíthető legyen, tehát ne kelljen sokáig vacakolni vele otthon a konyhában. Jó ízű legyen. Az ipar, mint szolga jelenik meg, töltelékes húsárukat, húskészítményeket látunk az ábrán, úgynevezett száraz áruk, itt főszabályként nincsenek párizsi félék, inkább száraz áru sonkafélék. Ezek tehát döntő részben szintén nyesedék árukból, nyesedék húsból készülnek, lesz majd húsipari ábra is, ugye, hiszen ígértem, hogy technológiákról is és szó lesz. Hogy miből készül a szalámi, ez egy izgalmas dolog majd. Nyilván egy picit több anyag van a szalámiban, a szárazárukban, mint a párizsiban. Amiben, vagy az ilyen típusú töltelékes húskészítményekben, hiszen a a magas víztartalmú füstölt pácolt húskészítmények döntő részben vizet, és vizet megkötő anyagot. Óvatosan fogalmaztam, tehát zselatint, vagy annak valamilyen származékát tartalmazzák, nagyon kis mennyiségben tartalmaznak ezek húspépet. Hogyan tevékenykedik tehát az ipar? Tudományos érvekkel igyekszik bennünket meggyőzni, hogyha például a szájüregben a pH érték egy bizonyos szint alá csökken, akkor nekünk már-már muszáj lesz valamilyen rágógumit elrágni. Ugyanaz nem élelmiszer, de élelmiszeripari technológiával gyártják ezt is. Egy picit hatnak ránk érzelmileg. Biztos mindenki látta ezt a bizonyos reklámot, ugye, hogy, vagy ilyen típusú reklámot, hogy a pH érték a szájban lecsökken főszabályként 5,3 alá, akkor a fogszománc oldódni kezd. Mit sugall a reklám? Ha nem fogyasztod ezt a bizonyos rágógumit, vagy valamilyen hasonló terméket, akkor fogszovasodástól fogsz szenvedni. Egyfajta burkolt félelemkeltésről van tehát szó, hogy egy élelmiszer reklámban. Neves szakemberek segítségül hívása, népszerű személyek általi ajánlás, különböző beltetési módszerek, különböző kóstoltatások és árképzési stratégiák. Ezeket csak azért vetítem fel, mert részleteiben nem tudok ezekkel foglalkozni, de jelzem, egy rendkívül precíz, grandiózus, jól felépített stratégiáról van szó. Az élelmiszeripari egyetemen a menedzser szakirány a legkeresettebb, legfrekventáltabb, rendkívül sok ismeret anyagot tanítanak meg egy menedzsernek. Elképesztő, hogy egy ma végzett menedzser mi mindenre képes egy kereskedelmi láncban. Különböző fejlesztéseket találnak ki az iparban. Ez ugye a híres nevezetes, láttunk már ilyet, ugye csokoládé csobogó, forró csokoládé csobog benne, kiemelt rendezvényeken, esküvőkön, kiállításokon, szimpóziumokon szokták elhelyezni az asztalon, nyilván csokoládé gyárak szponzorálják ezeket a fejlesztéseket. Felmerül a kérdés, hogy miért nem gyümölcslé van egy-egy ilyen fejlesztésben? Miért nem lehet az embereket rábírni arra, hogy az egészségesebb dolgokat válasszák? Miért a forró csokoládé vagy a kakaó látható ezen a terméken? Mert az élelmiszeripar úgy döntött, hogy ő ezen az úton indul el. Hogy nem lesz tekintettel annyira az egészségünkre, hanem inkább az üzleti érdek fog dominálni. Megfigyeltük, hogy a csokoládé jó ideig, mint egészségtelen termék jelent meg a piacon. Majd volt egy érdekes csavar, egy váltás. Ennek az oka ugye a háttérben az húzódik, hogy Magyarország nem érte el azt a csokoládé fogyasztási minimumot, amit egy Magyarországra betelepült csokoládégyár elvárt. Ugye az Európai Uniós csokoládéfogyasztási átlag 8-11 kg per fő per év. Ez jelentős. És éves szinten ez jelentős, egy négy tagú családban. Lehet, hogy furcsa hangzik, de ténylegesen ez a 8. Lehet, hogy nem fogyaszt mindenki ennyi csokoládét el, van, aki sokkal többet is fogyaszt. Így átlagot számoltam. Magyarországon nagyjából megáll ez 4-5 kg per fő per évnél. És a csokoládégyárak fenyegetőztek, már mindent elkövettek, kivonulnak Magyarországról, ugye tovább állnak majd Románia, Ukrajna felé. És az állam mindent elkövet, hogy itthon tartsa a külföldi csokoládégyárakat, amelyeket mellesleg, amelyek magyarországi tulajdonban voltak ugye korábban, ebben most nem merek belemenni, és mint az összes konzervgyárat, a csokoládégyárakat is átjátszottuk, nem tudom, hogy fogalmazzam, külföldi kézbe, majd rettegünk, hogy a külföldi cég kivonul Magyarországról, mert Magyarországon az emberek nem hajlandóak csokoládét enni olyan mennyiségben, mint ahogy ezt elvárják. Ezért indítottak egy csokoládé reklámot, egy marketinget, amit hallgatólagosan a szakma is elfogadott. Nem volt más választása. Úgy is fogalmazhatnám, hogy megvásárolják a szakmát. Nem szabad a csokoládé ellen beszélni, mert ez állam érdekké vált, nemzetgazdasági érdekké vált, hogy bizonyos termékeket muszáj dicsérni, hogy vegyék, mert az adóbevételt jelent. És így elterjedt, és sajnos a felső oktatási intézmények egyike másika például orvosok, dietetikusok csatlakoztak a csokoládé marketinghez, és széles körben ajánlják azt a terméket, aminek legalább 40%-a hozzáadott porcukor, keserű csokoládéról beszélek, 45, a normál tömegcsokoládé 55-60%-a porcukor. Nem mondhatjuk valamire, hogy egészséges, hogyha legalább a fele hozzáadott cukor. Bármilyen antioxidáns van benne, nem mondhatjuk. Erről is lesz majd nem sokára szó. Eladható terméket kell gyártani, kiemelkedő csomagolás technikával, egyedi élvezeti értékkel, és mellé kell rakni egy pozitív termékimást. A Kóla egy olyan cég, ugye a Coca-Cola, ha már egy márkát neveztem meg, amelyik egy olyan terméket dobott piacra, amit egyébként nagyon nehéz lenne ilyen mennyiségben eladni. Ugyanis egy enyhe droghatású termékről van szó, idézőjelben droghatást. Ugye a Coca cserje és a Cola dió különböző füzeteiből, kivonataiból készített függőséget okozó ital. Ez nem kérdés a szakmában. Tehát én most nem rontottam egy cég becsületét, ez egy nyílt titok, hogy a kóla, különböző kólafélék, azok gyenge, majd erősebb függőséget, hozzászokást, később idegrendszeri hullámzást, változó hangulatot hoznak létre a koffein, erős cukor és szénsav tartalom miatt. Ugye a szénsav, nagyon erős szénsav tartalom van a kólának és a fantának is, borzasztó gyorsan szívódik fel a cukor és a koffein is, ezáltal egy borzasztó erős, úgy nevezzük termékemléket hagy az agyban, agykémia, és végül is manipulálja az agyi tevékenységet. Mégis ennek a terméknek és sok más terméknek is jogai vannak. Ugye? Rá van írva, hogy a törvény védi ezeket a termékeket. A fogyasztót nem védi annyira a törvény, mint magát a céget, a gyártót. És engem is arra képeztek ki 6 éven keresztül, hogy akármilyen áron is védjem a gyártót. Persze nem tudtam ennek eleget tenni, mind a mai napig nem tudok. A gyártót védeni kell, mert a gyártó tartja fenn az államot, ugye, mert adóbevételt hoz. És ezért végső soron fontosabbá válik a termék, mint maga a termék elfogyasztója az ember. És itt ütközünk bele abba a biblikus szemléletbe, amelyik ezt értelemszerűen visszafordítja normális kerékvágásban, első az ember. Minden más csak utána jön. És hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mondja Pál apostol, és való igaz, hogy a terméket az ember elé tették, és a pénzt pedig a termék elé tették, nyilván. Sajtmarketinget látunk, lakkozás nélküli fakanalak, különböző szalmaszálak, egyebek, szárítmányok vannak elhelyezve egy ügyes marketing fogással a sajtok közé. Pedig a sajt nem egy természetes élelmiszer. Hogy készül a sajt? Ugye borjú vagy malac, kismalac gyomrából kivett enzim segítségével. Régen vágták, illetve kiszívták, elég fájdalmas volt. Állatok gyomrából, bendőjéből ezt az enzimet, amivel beoltják a sajtot, illetve a tejet. Ma már genetikailag módosított élő szervezetekkel készítik, nyilván ezeket nem szabad, nem is írják rá, nem is szabad erről beszélni, hogy génmódosított élőlényekkel előállítatják a rennin enzimet, és ez az enzim, ez nem lesz így rákkeltő, nem kell azért ettől megijedni, csak mégiscsak furcsa, hogy a génmódosításnak ehhez is köze van most már, és ezzel oltják be az üst tejet, és így készülnek a sajtok. A sajtgyári melléktermékből pedig készülnek az ömlesztett sajtok. Az ömlesztett sajtok rendkívül nagy népszerűségnek örvendenek, jellegzetes állaguk van, ugye krémes állaguk van nyilván, mert eladhatatlan a sajt nyesedék olyan formában, ahogy az kinéz, ezért ömlesztéses eljárással krémesítik, tejszínnel pufferolják az íz, kellemetlen ízhatásokat, sonkaromával, egyebekkel igyekeznek elvenni békén, ugye a békén és a sonkaroma nagyon jól elfedik sajtban főleg ezeket a kellemetlen aromákat, amik akár erjedéskor, momláskor képződtek benne, és végül is így képződnek a krémsajtok. Ezzel nem azt állítom, hogy ezek mérgezők, azonnali halált egyik élelmiszerre sem akkor szoktam mondani. De ezek nem egészségesek, és ez már fontos dolog, hogy mi olyat együnk, amik használnak az ember. Az élelmiszeripar nem tartja a feladatának a fogyasztó egészségének védelmét. Hadd tegyem hozzá, az élelmiszertörvény ezt nem kéri egyetlen gyártótól sem. Egyébként ez szerintem felháborító, de Tehát, hogy az élelmiszeripar azért létezik, legalábbis azért kellene, hogy létezzen, hogy védjen minket. Tehát protekció, hogy védjen. Ehelyett az élelmiszeripar a saját pecsenyét sütögeti a mi rovásunkra. Tehát úgymond a farok csóválja a kutyát, mert az élelmiszeripar csak arra törekszik, hogy a terméke törvényes legyen. Keringenek közszájon ilyen hírek, hogy a rengeteg élelmiszer micsoda rossz minőségű, és nem felel meg a szabványnak. Az élelmiszerek jó része azért szabványos, ugyanis kötelező kiépíteni a HACCP és az ISO rendszert. A lényeg, az élelmiszeripari gyártók döntő része minőségben megüti a törvényes mércét, de nem egészséges. Nem védenek bennünket, kizárólag a törvényt nézik. Hát megint nem az ember a lényeg, hanem a szabályozás. Lesarkítva úgy fogalmazom meg, hogy az élelmiszeripar és a hatóság közötti kapcsolatrendszer a lényeg. Ebben mi egy viszonylag fontos, de tehát nem elhanyagolható, inkább a pénztárcánk, de mégsem olyan fontos láncszemek vagyunk. Mert mi nem emberként jelenünk meg a rendszerben, hanem pénztárcaként, ugye? Fogyasztóként. Egyél. Minél többet egyél. Minden módszerrel azt szolgálják, hogy egyél, kívánd meg az ételt. És hogyha nem eszel rendszeresen, akkor kevesebb termék fog fogyni. Ezért az a cél jelent meg az élelmiszeriparban, hogy vásárlásra ösztönző termékeket hozzanak létre. Például szamóca vagy málna alakú, cukrozott, úgy nevezzük, hogy virtuális élelmiszereket, ezek látszott élelmiszerek. Látjuk ugye, hogy ez egy alumínium kannál éppen egyébként ez is sérti a törvény máskülönben. Nemrég fotóztam ezt a képet. Ezek pedig cukorból, adalékanyagokból és színezékekből összeállított gyümölcs formára hozott különböző élelmiszerek, amelyek allergiát, esetleg bizonyos esetben rákos sejteket, nem okoznak rákot, de rákos sejtek kialakulását okozhatják. Az immunrendszer ezeket igyekszik likvidálni. És ezek terjedtek el. A húsiparban a töltelékes húsáru gyártás nagyon nagy népszerűséget kapott, főleg, hogy megjelentek már olyan modern gépek, amelyekkel márványozott felületű, aszpikos, különböző, rendkívül incsiklandó és étvágygerjesztő termékeket lehet gyártani. Régebben azért nem volt az ennyire jelen, most már a vágó felület rendkívül előtérbe helyeződött, és a rejtett célkitűzés. Ezt így senki nem fogja olvasni semmilyen újságban. Nekem is tilos erről beszélnem, például holnap a Magyar Televízió érkezik hozzánk, nyilván nem fogom ezt nekik elmondani, pedig ezekről fognak kérdezni, hogy mi van a hústermékekben, és mi van a színezett és aromásított élelmiszerekben, nyilván óvatosan lehet fogalmazni, de azt, hogy van egy háttér célkitűzés, amit az élelmiszeripari egyetemen máskülönben nem rejtenek véka alá. A professzorok sem örülnek ennek, de azt mondják, ez van, ebbe be kell integrálódni. Hozzáadott cukor, megjelentek a cukrozott termékek, észrevettük, ugye, hogy a kenyerek helyett most már finom pékáruk vannak. Rengeteg féle finom pékára, a kakaós csigától, a különböző lekváros, gesztenyés és pizzás csiga. Megjelentek a finom pékáruk. Ennek egy elképesztő nagy piaca lett. Most már a bevásárlóközpontokban is. Hozzáadott cukor van bennük, karamell és etil vanillin. Ez a látványpékségek nagy triumvirátusa. A látványpékségben kapható élelmiszerek is édességfüggőséget váltanak ki, mert bennük van ez a három. Tehát még egyszer hozzáadott cukor, karamell és mesterséges vanília aroma, etil vanilin. Nyilván mást is lehet beletenni, fahéjat, egyebeket, amelyek még mindig az édességvágyat fokozzák. Finomított gabonatermékek, fehérlisztes termékek. Amikor bemegyünk egy üzletbe, akkor számos esetben találkozhatunk különböző finom pékárokkal. Itt például a kezemben tartok egy bizonyos gofri lapocskákat, és hogyha ennek az összetételét elolvastam, akkor ez így hangzik. Cukor, tehát nyilván cukor van benne a legtöbb. Pedig azt mondanánk, hogy egy ilyen termék nem cukorból áll, hanem lisztből mondjuk. Cukorral kezdik, majd második tojás, aztán margarin. Itt egy nagy zárójelet fog nyitni, mert a margarin az összetett élelmiszer, ezért kötelező leírni, hogy miből áll a margarin. Tehát margarin zárójel, növényi olajok, növényi zsírok, hidrogénezett növényi olajok, hidrogénezett növényi zsírok, víz, étkezési só, emulgiálószerek, zsírsavak, mono- és diglicerídjei, savanyúságot szabályozó anyag citromsav, színezzék, bétakarotin és aroma. Ez volt maga a margarin zárójele. Utána jön a további termék, búzaliszt, tehát most jön csak a liszt, ugye, ami benne van, ivóvíz, szójaliszt, ugye szója elég jó vízmegkötő, stabil, a terméknek stabilitást fog adni, a tésztának stabilitást, a savópor, ez nem vérsavó, hanem teljes savó. A csokoládéban lévő savópor is kicsit rémhíreket gerjesztett, hogy ez valami vér van a csokiban. Teljes savópor, hát erről nincs szó. Szója lecétin, vaníliás cukor, étkezési só. Tehát ez van egy ilyen egyszerű kis, mondhatnám, egy natur, ugye? Tehát ezt így üresen nem nagyon eszik az emberek, hanem ehhez valami normális feltételt fognak csinálni. Pedig már ez önmagában is 8-10-12 féle furcsa anyagot tartalmazott, és valaki még hozzá nem otthon készít mondjuk öntetet, hanem vásárol valamilyen kinyomhatós, tubusos valamit, akkor abban is lesz 8-10-12 féle elszám, vagy valamilyen anyag. Ez már 15-20 féle. És 15-20 féle anyag együttesen majdnem biztos, hogy degeneratív folyamatokat indít el. Ez a kémia basszabálya. Ezért a fogyasztóvédelem mi főfelügyelőség azt mondja, hogy 3 adalékanyag után a terméket ne vegyük meg. 3. És ugye itt ennél többet olvastam, és egy egyszerű natur termékről volt szó. Rostanyag hiánya, függőséget segítő kedvelt aromák, ízfokozók, pörkanyagok, sültek, nem véletlen a gyors éttermekben sültek vannak, és nem főtételek. Egyéb boldogsághormon szint emelő anyagok, csokoládé, tej, hát a tej csokoládé az jobban fogy, mint a keserű csokoládé, ugye, mert a tej és a csokoládé, kakaópor együtt nagyobb édességvágyat vált ki. Ugye a tejben lévő triptofán ennek a magyarázata. Alkaloidák, koffein, teobromin, teofilin. Ez, amit most felsoroltam, ez nem más, mint az élelmiszeripar rejtett célkitűzése, annak érdekében, hogy minél több terméket adjon el. És megjelentek, ugye nem túl régóta, az automaták, amiben csak pénzt kell bedobni, és a termék önmagát adja el. Azt mondják, hogy jóbornak is kell a cégért, de ezeknek a termékeknek már igazándiból nem kell eladó, hanem csak pénzt kell bedobni, mert a reklám elvégezte a maga hatását. Ugye ezek a cégek a fiatalok szemmagasságát vásárolják meg, nem kevés pénzért, van, amikor több szintet is megvesznek, és igyekeznek minél gyorsabban eladni, kelletni magukat. Még egy-egy esetben ugye ásványvíz legalul esetleg megtalálható, de nem igazán sűrűn. A kekszek világa is lényegében dívik. Most már ugye újabb kekszek is forgalomba kerültek, például ez a jó reggelt erdei gyümölccsel, és nyilván adtak mögé egy egészséges érzetet, egy health feelinget. Tehát nyilván látjuk, hogy a színeket, tehát ez egy professzionális csomagolás technika, ugye a Győri Keksz gyártja, ez egy olyan technika, hogy hogy lehet egy egyszerű kekszet igazán eladni az embereknek, ezért a színeket úgy válogatták össze, ugye ezek milyen színek? Ezek fiatalos, vagy inkább idősebbek által kedvelt színek? Ugye? Tehát az egész termék, most nem tudom, mennyire látszik, az sugallja, hogy légy te is része az egészséges, fiatalos, lendületes életvezetésnek. Ne engedd az életedet, hogy az leüljön, bocsánat, besavanyhodjon, hanem egyszerűen csatlakozz, és hogyha te veszel ebből a termékből, akkor csatlakozol ehhez az ifjúsági mozgalomhoz, az egészséges emberek családjához. Hát van-e mögött egy feeling, nyilván a reklámok hatására is, de hogyha megnézem, nem szeretnék lebeszélni senkit sem arról, hogy most már az égvilágon semmit sem szabad enni, szokták mondani a kedves hallgatók. Tehát nem beszélek le senkit arról, hogy jó reggeltet egyen, mert azért ez egészségesebb, mint egy háztartási keksz, vagy egy fehérlisztből készült termék. De csak szeretném jelezni, hogy egy olyan termék, amiről az a hír járja, hogy egészséges, ugye? Egy ilyen termék esetében is mit találunk a csomagoláson? Erdei gyümölcsös gabonás omlós kekszről van szó, hozzáadott vitaminokat tartalmaz, az első mondat, nyilván ez egy áltudományos magyarázat, de ez egy reális. Összetevők, búzaliszt 41%, ez már jó jel, ugye önmagában is. Teljes értékű gabonák 22%, ez sem rossz. Ebből búzapely 50%, zappely 50%, cukor, már a harmadik a cukor ebben is. Ugye ez nem túl jó. Növényi olaj, erdei gyümölcs darabok 6%. Az erdei gyümölcs daraboknál viszont nyit egy zárójelet, ugyanis virtuális gyümölcsről van szó. A virtuális gyümölcsök azok présüzemekben készülnek, amikor kisajtolják a gyümölcsökből a levet, és ami visszamarad, az visszakeverik cukorral, algákkal és színezékekkel. Ezeket esetleg megszárítják, ugye akkor alkalmas műzliszeletbe, vagy ilyen kekszekbe is. Így készülnek ezek a másodlagos, a virtuális gyümölcsök, amelyeket hozzá lehet adni különböző termékekhez. Tehát gyümölcs darabok 6%. Miből áll a gyümölcs darab? Zárójel. Fruktóz glükóz szirup. Ez mi? Ez folyékony cukor, csak ugye fruktóz glükóz vagy glükóz fruktóz szirupként írják rá. Egyrészt azért, mert a cukor kifejezés már nagyon unalmas a csomagoláson, és az emberek hamar rájönnek, hogy nem, már megint cukor van benne. A glükóz fruktóz szirup egy új dolog, ami nem más, mint a folyékony cukor, hiszen szivattyúzható, és így sokkal egyszerűbb még beoldani sem kell az üzembe, ez egy egyszerű megoldás. Majd nedvesítőszer, glicerin, cukor, tehát plusz még cukor is van benne, nem csak glükózfruktóz szirup, gyümölcspüré koncentrátum, szeder, fekete áfonya. Ezen kívül hozzáadott élelmirost, ez valószínűleg almarost. Nagyon nagy mennyiségben képződik az alma présüzemekben az almarost, fillérekért lehet 20-30 forintokért lehet átvenni, és aztán házilag ott a gyár átveszi, és szárítja be, rakja ezekbe a termékekbe, rendkívül olcsó alapanyag. Gyümölcspüré koncentrátum, igen, erről beszéltem, zselésítőanyag pektin, savanyúságot szabályozó almasav, citromsav, természetes aroma, erdei gyümölcs aroma. Ez rá is van írva. Tehát nyilván ennek az erdei gyümölcs ízét nem a benne lévő gyümölcs adja, hanem az erdei gyümölcs aroma. Ez várható volt. Puffasztott rizs, ugye ez térfogatnövelő, ez egy fantasztikus üzlet, hiszen térfogatot emelünk vele. Majd rizs, zab, búza, ugye ez a puffasztott rizsnek az alapanyaga, és hadd ne sorolja, még három sor van, de én ezt nem olvasom végig, most már jó. E503, E500, soványtejpor, emulgálószerek, só, aroma, vitaminok, és még néhány dolog. Ez van benne egy egyszerű natur, vagy erdegyümölcsös jó reggelt szeletben, és a szegény szervezetünk, a gyomor és a bérrendszer győzze megvizsgálni, hogy mi mindent ettünk, ezeket egyenként beazonosítani, felszívni, vagy lebontani, megemészteni, ezeket meg kell emészteni mind egyenként. Vagy hogyha nem bírjuk emészteni, akkor méregtelenítani kell. Ez nagyon komoly munka a szervezet számára. Tehát megjelentek azok a virtuális élelmiszerek, itt éppen színezett cukorkákat látunk, amelyek révén az egész társadalmat, főleg a gyermek, kisgyermek generációt, kisgyermek korcsoportot beetették a cukorkákkal, és elhíresült, ugye elterjedt, hogy gyakorlatilag a szülő, ha igazán szereti a gyermekét, akkor megvendégeli ilyesmikkel. De ugye a mi gondolatvilágunkban már azt kell mondanunk, hogyha a gyermekünket kedveljük és szeretjük, és szeretnénk, hogy egészségben felnőjön, akkor lehetőség szerint házilag készített süteményekkel, asszalványokkal, esetleg karobmártásba mártott valamilyen mazsolával, dióval, tehát házilag készített inyenségekkel, esetleg házi marcipángolyókkal lehet meglepni. Tehát megdarálok diódarálon vagy mágdarálon néhány szemmandulát, vagy egy marék mandulát, fehér mandulát, tehát héj nélküli fehér mandulát, összedarálom egy kis, vagy összekeverem egy kis fruktózzal, tehát 20-30% gyümölcs cukorral, ez szintén kapható, egy picit por alakra hozzuk, ugye, mert ez egy kristályos anyag, ez a cukor, és összekeverjük pár csepp mézzel, ezt összegyúrjuk, ha valakinek van otthon egy kis keserű mandula aroma, egy-két csepp, rózsavíz, de ez már egy kicsit speciális dolog, és ezt összegyúrva, kihűtve, ebből bármilyen formába téve házi marcipán golyókat lehet gyúrni. És én azt hiszem, hogy a gyerekek szeretik a marcipán. Hogyha nem a mandulát nyomom a szájába, mert azt nem biztos, hogy megeszi, mert ezt rágni kell, hanem azt mondom, hogy készítek a gyermekemnek, a családnak házi marcipánt, ebben van fantázia. Ez ad lehetőséget a családnak, hogy ingyenes dolgokat ehessen. Azt hiszem, hogy ezek hasznos jó dolgok, a tejipar húzó ágazattá vált a tejipar, nem szabad ellene beszélni, szigorúan tilos. Jól lehet, a Holstein Fries vérségű szarvasmarhák adják Magyarország tejtermelésének döntő részét. Ezek a Holstein Fries vérségű szarvasmarhák, ezek betegesek, rendkívüli rendkívül gyenge állóképességűek. Lényegében négy lábon állják végig az életüket, és ugye a fejőgépek működnek. Egy félelmetesen nehéz iparágról van szó. Befertőződés, gyenge állóképesség, immungyengülés, és gyógyszerezni kell őket. Ezért a tejekben már vannak gyógyszer maradványok. Mivel ezt nem lehet elkerülni, mert az állatok betegesek, ezért mit csinált a szakma? Nem tudott más csinálni. Mert nem tilthatja be a tejet. Mert azt nem bírja az állam, ugye? A nemzetgazdaság. Megemelték a határértékeket. És most már emelt határértékek mellett, a gyógyszer határértékek mellett, nyilván nem egészségügyi veszélyről van szó önmagában, de a hosszú távon bizony ezek a szervezetre hathatnak. Magyarországon viszont nincs hormon a tejben, ez jó hír. Nincs a tejben hormon. Antibiotikumok vannak. Tehát antibiotikumokkal érik el a hormon, tehát a hozamnövelést és a tejtermelést is. Antibiotikumokkal, tehát nem hormonhatásokkal. A kakaóról nem sokára lesz szó, hogyan is készül a kakaó. Szeretném hozzátenni koffein, teobromin, tehát a kólához hasonló élvezeti cikkről van szó, nem beszélve arról, hogy nagyon magas az oxálsav tartalma. Az oxalátokról azt tudjuk, hogy bizony a vesére nem túl előnyösek. A csokoládék vesekő képződésre hajlamos egyéneknél vesekővet okoznak. Nem okozhatnak, döntőrétben idővel okoznak is. Ezért ráadásul, hogyha tejcsokoládéről van, az ugye a tejben lévő kalcium, a kakaóban lévő oxaláttal egyesülve oxalát kristályokat vált ki, és ez kiválva a vesében problémákat okoz, főleg éjszaka. Ezért mondja a szakma most már, hogy bizony este is egy nagy pohár vizet el kell fogyasztani. Mert hogy az emberek nem szeretnek este inni, mondván, hogy éjszaka az ember nem szeret kijárni. De választhatunk, ugye? Hát a vese éjszaka, ugye a vesében lévő folyadék besűrűsödik, és kristálygócok válhatnak ki. Ez hasonló az epében lévő koleszterin kövekhez, nyilván az nem oxalát, hanem koleszterin, de azt is oldatban tarthatjuk, hogyha lecitint fogyasztunk. Hidegen sajtolt olaj. Vagy lehet kapni ma már lecitint külön is, és az oldatban tartja az epehólyagban a koleszterin. Az élelmiszeripar, tehát műveleteket használ, korpa és csírő eltávolítás, malomipar, ugye? Sütőipar, hőkezelés, pasztőrzés, sterilizálás, ez hőhatás, C-vitamin, vitaminbomlás, szerves oldószeres kioldás, hexán, ez hol történik? Olajgyártás, ugye hexán, erősen érkező benzinszármazékkal oldják ki. Hát így készül a Vénusz, a Floriol, az összes finomított olaj. Szárítás, porlasztva szárítás, liofilezés, ez már egészséges technológia, szárítást ajánljuk például, nem mindegyik rossz. Lúgozás, savazás, feltárás, lebontás, csak néhány példa az élelmiszeripar manipulatív tevékenységei közül. Texturálás, puffasztás, instantizálás. A fagyasztás egyébként egy egészséges technológia, a C-vitamin sem bomlik le igazából a fagyasztás során. Mégis, ha valaki felengedtet a lefagyasztott terméket, a C-vitamin tartalma csökkenni fog. Miért? Mert elengedi a levét a termék, és a lében van a C-vitamin. Tehát a fagyasztás és a felengedtetésnek a sebessége nagyban befolyásolja a termék C-vitamin tartalmát is. Hát itt van a híres kutter. Ezek húsipari kutterek. A húsipari kutterrel készítik a csont, úgynevezett véres csonthulladékból készítik a zselatint. Tehát tulajdonképpen betáplálják a vágóhídi hulladékokat ide ebbe a tartályba. Nyilván állatorvos látta az állatokat, tehát azért nem akarok olyan durván fogalmazni, ezek azért emberi fogyasztásra alkalmas szövetek. De nem valami gusztusos dolog, azért azt hozzá kell tenni. Ide betáplálják, ez a nagyon éles késes kutter ezt megdarálja, átnyomja egy szitán, ugye egy szilánkmentesítő szitán, és szilánkmentes csontpép lesz belőle. Ezt fölhevítik, és rengeteg vizet fölvesz, ezt keverik a párizsiba, ugye? És ehhez minimális húspép hozzáadással, a szójafehérjével, különböző aromákkal márványozott felület hozható létre. Nyilván színstabilizálást kell végrehajtani, ezt hogyan hajtják végre? Nitrites pác só, ugye ez nitrózamin, tehát gyomor és bélrák okozó anyagot képez a vélben, gyomorban, ezt a szakma tudja, oktatja, de azt mondja a szakember, hogy együnk egy kicsit több C-vitamint, ez van, mert hogyha nem adják hozzá a nitrites pác sót, akkor Clostridium botulinum, tehát botulizmus, kolbászmérgezés, egy súlyos idegmérgezés történhet, hiszen a Clostridium bármikor benne lehet a termékben. A behatások az élelmiszeripar hatatermékre megváltoztatják a terméket, felborítják az egyensúlyát, módosítják a biokémiai hatását, megváltoztatják az emberi emésztési mechanizmust, terhelhetik a májat, a belső szerveket, eltávolítja az ipar jó rész belőle a bioaktív anyagot. Mi az, hogy bioaktív anyag? Például gyümölcsökben van bioaktív anyag? Igen. Ha elvágjuk az almát, mi lesz vele? Meg fog barnulni. Miért? Mert az egy élő anyag, ugye? Az alma egy élő anyag. Enzimes barnulás megy benne végbe, mert az enzimek, mert az egy élő nyers anyag, az enzimek dolgozni kezdenek, hogy elvágtok az almát. Ugye sejtfalroncsolás történt. De ha valaki rögtön az almát megpárolja, ugye akkor már nincsen barnulási reakció. Na most, amikor bioaktívról beszélünk, az azt jelenti, hogy a termék értéke. Általában a nyers élelmiszerekben vannak bioaktív anyagok. De szilvalekvár. Van-e a szilvalekvárban bioaktív anyag? Reggeltől estig főztük. Nincs. Azt kell mondjam, hogy mégis van. Jól lehet, enzimek már nincsenek benne. De a színanyagok jó része hőstabil. Jó hírem van. Ha valaki mondjuk áfonyalekvárt, ribiszkedzsemmet, szilvalekvárt fogyaszt, vagy paradicsom sűrítményből készít paradicsomlevest, akkor jó hírem van, igaz, hogy a termék nem nyers, mert már főzték, sűrítették, de azért csak piros, ugye? Tehát a színanyag tartalom jó része még aktív marad, ugyanis nem minden színanyag hőérzékeny. Ezt csak azért mondom, mert ugye a nyers táplálkozás fontos, hasznos, előnyös életmentő lehet, gyógyító, de nehogy kijöntsük a lekvárt a mosogatóba, mert az igenis tartalmaz még mindig színanyagokat, hasznos anyagokat, és hozzá kell tennem azért a lekvárokban, mi az, ami benne marad még ezen kívül, az ásványi anyagok, amelyeket főzhetjük reggeltől estig a szilvalekvárt, a vas legfeljebb koncentrálódik benne, nemhogy eltávozik, ezért egy bivajerős vasforrással válik egy jó szatmári szilvalekvár, bivajerős nyomelemforrássá válik egy jó sűrűre főzött bármilyen szirup, szörp, stb. Ezek nagyon jó vérképző anyagokká válnak. Vákumsűrítés. Hallottunk a vákumsűrítésről? Erős vákumban a forráspont csökken. Ezáltal a víz nem 100 fokon kezd forni, hanem akár 90-80, sőt 60 fokon is. Az iparban léteznek olyan vákumsűrítők, amelyek 30 fokon forralják a terméket. El tudja képzelni? 30-35 fokon lehet kapni forgalomban ilyen terméket, kérem szépen valahol 8-9 ezer forint fölött. Tehát egy ekkora tégelyt, egy 150-200 grammos vagy 100 grammos tégelyt, úgy nevezik, hogy flavonoid koncentrátum, ezért ilyen drága, mondják, hogy üzlet azért ilyen drága, kérem szépen, biztos, hogy van benne üzlet is, de ez a technológia, ez méreg, de az arany olyan drága ez a technológia. A vákumsűrítés az egy nagyon nehéz, nagyon, nagyon munka és gépigényes technológia. Ha valaki tehát lát az üzletben, akár patikában ilyen flavinhét, meg különböző koncentrátumokat, vagy úgynevezett üzleti rendszerekben találkozik az ember, ugye flavonoid koncentrátumokkal, azok a vákumsűrítmények. Általában cukor nélkül. Hazánkban is több hazai kutató gyárt ilyet. És ezek azért ilyen drágák, mert a rostokat már eltávolították belőle, ezek szinte rostmentes színanyag koncentrátumok. Vagyis valaki ezekből, ha valaki már láthat ilyen áfonyat, székla, ilyen porokat vagy sűrítményeket, ezekből egy kanálnyit, ha elfogyasztunk, az egy marék, friss, piros gyümölcsnek felel meg, mert nem érte a terméket hő. Ezért igenis állítom, hogy ezek jó termékek, de nem tudjuk megvenni, ez az igazság. Tehát, hogy rendszeres fogyasztása mégsem lehetséges, mert ezek tényleg 8-10 ezer forinttól kezdődnek. Budapesten a Herbaházban van egy termék, ami 3000, 3500 forint körül van. Ez homoktövis, piros szőlő héj kivonattal. Ez sűrű koncentrátum. Régen talán, amikor itt jártam, akkor hirdettem, csak felemelték az árát, mert túl olcsó volt. Akkoriban 2000 forintba került, és már 3500 forintba kerül. De ennek ellenére azt mondom, ez például megéri. Negyed évente az ember egy színanyag, egy flavonoid kúrát végez. Egy 200-220 gramnyi ilyen sűrítménnyel, ami 20-30 kg gyümölcsnek és homoktövisnek a színanyaga. Azt mondom, hogy ez egy nagyon intenzív, rák megelőző antikarcinogén kúra, mert ez a termék, ez nem érte hő. Ez 30-35 fokon készül. De mégsem tudjuk ezt minden nap fogyasztani, ugye? Csak időnként kúraszerűen. Töltelékes húsáru készítés, erről lesz szó, mindjárt léggyártás. Ezek az termékek, ezek az iparágak mind-mind valamilyen hulladékhasznosítással foglalkoznak. A párizsgyártás, ömlesztett sajtgyártás, léggyártás, velőgyártás. Van, aki látott már aszeptikus zsákot? Aszeptikus zsákot. Vannak olyan új technológiák, nem is annyira újak, oxigén nélkül lehet vákumban letölteni velőket. És ezeket a velőket lehet kapni, ha valaki mondjuk fölmegy az internetre, és beírja azt, hogy gyümölcsvelő, ezt a szót, ki fog adni az internet 2-3 céget. Ilyen a Vitamor, ilyen a Vitaland. És ezek a cégek 4-10-15 kg-os ilyen vákumzsákban 2 évig eláll egyébként, szerintem sokkal több ideig eláll, csak ennyit kapnak meg a hatóságtól. Ezek ilyen aszeptikus zsákban cukor nélkül a velő le van töltve. Lehet szilvavelőtől kezdve áfonyavelőt is kapni, persze most már nem, hiába keresnénk, de ahogy érni fog, megint lesznek velők. És én megkockáztatnám. Lehet, hogy érdemes volna összefognunk, és venni egy 4 kg-os aszeptikus velőt. Vagy egy 10 kg-osat. És azt esetleg elosztani a családban. Fölbontom, kitöltöm kis zsákokba, és lefagyasztom azonnal. Nem kell megfőzni sem. De valaki letöltheti egyet, blansíroz rajta, és aztán szárazdunzt, és cukormentes, áfonyavelő, szilvavelő, különböző gyümölcsvelői lesznek az emberek. Ami azért rendkívül nagy érték a mai világban, tehát cukor nélkül. Az élelmiszer ipar adalékanyagokat hozott forgalomba 1960-tól kezdve ezek az e-számok. Nem megyek ebbe bele, mert túlfeszíteném a húrt ezen az előadáson, és még a technológiák jönnek, itt néhány technológiát szeretnék elmondani. Színezzék, tartósító, antioxidáns, sűrítők, zselésítők, stabilizátorok, több százféle elszámban Magyarországon. Elvileg mindegyiket bevizsgálják, a gyakorlatban ez nem igaz. Vannak úgynevezett ártalmatlannak ismert anyagok. Ezt így nevezik. Furcsa kifejezés, nem? Ártalmatlannak ismert. Mivel annyi ideje van a forgalomban, hogy nagy bajt nem okozott. Ezáltal a szakma elfogadja betegséget nem okozó ágensként. De ha netán a népességen belül elindulna egy rákbetegség növekedés, akkor meg kéne vizsgálni, mi okozza. És akkor végigvennék ezeket újra, egyébként az egészségügyi világszervezet ezeket újra és újra vizsgálja. És betiltja, hogyha kiderül, hogy rákkeltő. Hát a szalicil sokáig volt forgalomban, ugye? Mind a mai napig forgalomban van háztartási szalicil. De ez félelmetes, mert a szalicil gyógyszerható anyag. Hogy merik forgalomban tartani? Mert üzlet. Az élelmiszeripar egyébként nem használ szalicilt, szigorúan tilos, mert vérnyomás, szív, nyálkahártyavérzés, tehát sok mind gyomorvérzést okozhat, ugye? És most már aszpirin, illetve más módokon kerül forgalomba, miközben a háztartási szalicil is, ugye, ott van azért a forgalomban, hát ha valaki még mindig ezzel akar tartósítani. Kérem szépen, a csokoládé hogyan készül? A csokoládé készítésének az a baj, hogy ezt látni kéne iparban, ugyanis ennek van egy titka, egy berendezés, amit én most nem hoztam magammal, mert elég nehéz gépről van szó. A kakaó cserje gyümölcsének fermentált szárított magja a kakaóbab, ebből készül tisztítás, válogatás, pörkölés után. A kakaóbab egyébként emberi fogyasztásra alkalmatlan élelmiszer. Valószínűleg nem is volt erre szállva. Személyes vélemény. Alkalmassá kell tenni. Hadd kérdezzem meg, hogy a kakaó az milyen ízű cukor nélkül. Elképesztően keserű. Bár a keserű íz nem mindig rossz, hiszen azt mondják, hogy abban is lehet valami orvosság, Minden esetre ebben sajnos nincs. Pörkölik, azáltal, hogy pörkölik, a kakaóban abból felszabadulnak ezek a borzasztó kellemetlen, én most nem mondom el, hogy milyen kellemetlen szagok, de borzasztó szag van egy ilyen helyen, ahol a kakaóba pörkölése folyik, nyilván civilizációtól távol lévő vidékről van szó. Ehhez szerintem már csak a húsüzemek, illetve a dökkutak, bocsánat, ezek hasonlíthatók, nagyon kellemetlen. Ezáltal ezek az illóanyagok, ezek eltávoznak, és utána jön törető, hántoló berendezésekben a héj és a csirarész eltávolítása. Ezután, és itt a kulcs, kolloid malom. A kolloid malom egy olyan berendezés, ami acélgyöngyökkel dolgozik, és 20-25 mikrométeres szemcseméretű masszát állít elő. Hát ez a lényeg. Minden csokoládégyár levédeti a saját kristály szerkezetét. Mert attól függ, hogy milyen gyorsan hűtik le, hogy milyen hőfokon temperálják, hogy hogyan keverik be, milyen adalékanyagokkal, attól függ, hogy maga a termék, a massza milyen lesz. Minden csokoládé gyárnak, a Milkától a Tibi Csokin át, a legkülönbözőbb csokoládéknak külön levédett massza szerkezete van. Ezeket nem szabad kutatni. Nyilván a csokoládégyárak egymást lehet, hogy kutathatják, úgy névlegesen, de ugye ezek jogvédelem alatt álló termékek. Nyilván egy átlagember nem teszi mikroszkóp meg elektromikroszkóp alá a terméket, ugye, hogy milyen massza szerkezet, ha azt érezzük, hogy kellemes, ízű, lágy, stb. Elegyítik porcukorral, kakaóvajjal és adalékokkal. Hát ez is kulcs, hogy melyik élelmiszer gyártó, melyik csokoládégyártó, perubalzsammal. Tehát mivel fogja keverni a csokoládé masszát, szintén levédett ízkaraktereket hoznak létre. Ugye a Milka cég is levédette a saját csokoládé massza ízvilágát. És aki ezt megkísérli utánozni, azt terve fogja majd később állítani. Finomítás, ízesítő, aromásító fűszerkivonatok, ugye erről beszéltem, és persze emulgátor. Hát röviden és tömören így készül a csokoládé, csak jelzem még egyszer, itt a titok a kolloid malom, sajnos erről nem volt fotóm. Acélgyöngyökkel dolgoznak, és ez a kolloid malom, ez állítja elő a csokoládé masszát. Temperálás 50-60 fokon, majd hűtik pontosan 28 fokra, és kérem szépen a 28 fokos hűtés alakítja ki, úgynevezett stabil béta kakaóvaj kristály módosulatot, ezért nem olvad el a csokoládé a polcokon. Mert ez talán már felmerült bennünk, nem? Hogy azért ott egy bizonyos hőmérséklet van. Hogy van az, hogy a csokoládék olyan szépen megmaradnak a polcon, ugye, kis tasakban, és csak akkor olvadnak, hogyha kézbe fogom. Hát azért, mert egy jellegzetes eljárással, ugye 50-60 fokról, pontosan 28 fokra hűtéskor, a béta kakaóvaj kristálymódosulat létrejön, ez egy stabil, és nem igazán olvadékony. Tehát így készül maga a csokoládé, majd magyaró mandula hozzáadásával készül maga a csoki. El a végleges forma. De ami igazából a dráma, az az, hogy a minőségi csokoládéban is 36-40% a porcukor. Elég sok. Nem gondolnánk, mert annyira keserű íze van. Máskülönben. Félédes, keserű csokoládéban, hát itt hozzátenném, mert szokták kérdezni a hallgatók, hogy ha valamelyik csokira rá van írva, hogy ez 80% kakaó tartalmaz, akkor ezt valóban el kell hinnünk. Tehát ez tényleg, akkor maximum csak 20% lehet a cukor benne, vagy még annyi sem. De nem ez a jellemző. Félédes keserű csokoládé, kakaó vagy 33-34, annál értékesebb a csokoládé, minél több benne a kakaóban, és minél kevesebb a cukor. A cukortartalom egy félédes keserű csokinál már 45%. Háztartási tömeg csokoládé, rengeteget adtak most el belőle, ugye megint húsvét ideje volt. Mikulás és húsvét általában ilyenkor nagyon megugrik, hozzá kell tenni, hogy a csokoládégyárak, de ezt nem mondják el senkinek, a csokoládégyárak az ilyen nagy ünnepek előtt átállítják a gépeket, és ilyenkor több adalékanyag kerül bele nyilván, ezt gondolom sejtettük, hiszen az íze a tömegcsokoládéknak ilyenkor egészen más, mint más időszakokban. Ez azért van, mert sokkal több tejpor és adalékanyag, módosított keményítő és egyebek kerülnek bele, majd a cukor is egy picit több benne, az értékes kakaóvaj és kakaópor százaléka pedig csökken. Ezért óriási üzletté váltak az ünnepek, És az ünneplés, ami a biblikus gondolkodásmódban mindig a mértéktartás, a gondolkodás. Reisingertáról azt szoktam mondani, hogy nem a kikapcsolódás, hanem a bekapcsolódás ideje az ünnep. A cégek, az élelmiszeripar teljes egészében a vásárlás, a piac birtoklásra használja fel. Hát gondolom, hogy ezt már sokan észrevették, és egyébként sokan undorodnak is ettől a helyzettől, ami hát karácsonykor, húsvétkor ellepít a világunkat, és ez a rengeteg csokoládé, tömegcsokoládé, gyenge minőségű, elég gyakran ilyenkor allergiák is kijönnek, asztmatikus problémák, béltünetek, urtikária, tehát kiütések, légzőszervi problémák, a fertőzésekre való hajlam növekszik. Kakaópor gyártása, nem megyek bele, a lényeg erős luggal, nátronluggal tárják fel, így készül a kakaópor. Hát a kakaómassza részleges vajtartalmának csökkentése, préseléssel, ezután a kakaópogácsát porítják, és lugos feltárással feltárják. Nem megyek bele, mert ez már egy kicsit száraz élelmiszeripari technológia. A lényeg, hogy itt már egy vegyi anyag kerül a termékhez, egy lugozás történik, ami nem lugosít sajnos, hanem inkább árt a szervezetnek. Gondoltuk volna, hogy 1,2 tonna kakaóbabból 1 tonna kakaómassza lesz, és abból 2,5 tonna írt csokoládé, illetve 8 tonna tejcsokoládé készíthető? Hát ennyit a sírás határán álló csokoládégyárak életéről. Nyilván a csokoládégyárak extra profittal akarnak dolgozni. Ugye, mert a csokoládégyár az nem csak annyi pénzt akar keresni, hogy itt megéljen, hanem hogy fel tudja építeni a következő üzemét tőlünk keletebbre, ebből a pénzből. Tehát ez már olyan extra profitot igényel, hogy ugye, hogy annyi pénzt keressen meg itt Közép-Kelet-Európában egy cég, hogy ugye Ukrajnába, Erdélybe, Romániába, Szlovákiába, stb. Tudjon gyárat építeni. Ezért nagyon-nagyon magas profit százalékkal kell dolgoznia. Már-már etikai határ fölött dolgoznak. Elképesztő. Hogy hány termék készül, ez már régi adat, most már más adatok vannak. Hogyan készül, ennyit a csokoládéről, hogyan készülnek a gyümölcslevek? A gyümölcslevek gyengébb minőségű gyümölcsből készülnek. Rendkívül etikátlan a magatartása a nyugati cégeknek. Ugye bejött Magyarországra a, hadd nem mondjam melyik, osztrák és német cégek, gyümölcslét gyártók ellepték a piacot. Egyébként Magyarországon igen jó minőségű gyümölcsök vannak, amiből magyarországi cégekkel lehetne préselt leveket árusítani. És ezáltal magyar termelőket, termesztőket lehetne éltetni. Ehelyett a magyar gyümölcs fillérekért kerül át, gondolom ezzel sem mondok újat, a külföldihez, aki lealkudja az árát, és aztán mindent kivesz belőle, végül tükrösre szült almalé lesz az igazi magyar jó almából, és az alma rostot a cég a saját anyavállalaton keresztül Németországba eladja pektin gyártásra, az alma rostot. És a pektint Magyarország visszavásárolja, mint fogyókúrás ital, por, stb. Tehát egy borzasztó rossz üzleti, vagy nem is tudom, aminek nevezem, politikai döntés, nem szoktam politizálni, az, hogy Magyarországról kiviszik, legyártják, külföldöt gazdagítják, majd mi megvesszük 3-4-5-ször annyiért. Félelmetes. Mikor tonnaszámra képződik az almarost az üzemekben. Egyébként nem véletlen, hogy mi is kijöttünk mostanában az almarosttal, hiszen kutattam az országban, hogy hol lehet beszerezni almarostot. Most jelenleg almaszirompor, illetve almarostpor került forgalomba. Nem tudom, hogy itt van-e, majd azt is fogok küldeni itt Robinak, hogyha nincs. Az alma törkölyből port készítünk, és ezt a port összekeverjük egy pici szezám és lemmaggal, és így egy finom almás ízű por lesz belőle, amit lehet rost forrásként műzlikhez keverni. Az alma rost egyébként egy nagyon erős bélvédő, egy vastag és végbélvédő anyag, nagyon hasznos anyag. Hozzá kell tennem, az almának van egy része, ez az almának a magháza. Az alma magház, amit jelenleg a központi élelmiszer kutatóban vizsgálnak. Az alma magházában olyan rostok vannak, amik nincsenek meg más gyümölcsben. És kiderült, hogy olyan jellegzetes védő hatásuk van a bélre, hogy azt nem is gondolták volna. Tehát nincs olyan nap alatt, ugye, hogy az almát meg kéne ennünk a maggal, magházal együtt. Mivel ez nem mindig lehetséges, mert gyenge vagy érzékeny, sérülékeny a bélrendszer, én sem nagyon fogyasztom, megmondom őszintén, a keményebb magházat. Az ember hát védi a szervezetét. De az üzemekben a magház az más a számra képződik. És le lehet szárítani és megőrülni. Ezért most indítottuk el ezt a fejlesztést, ezt a funkcionális por gyártást, hogy alma magház por. Az alma magház por hozzáadva, kis lenn maga, műzlikhez, kenyerekhez, egyebekhez, a süteményekhez, akár krémekhez is, egy fantasztikus bélvédő, koleszterin csökkentő, és sok egyéb jó hatásra rendelkező, tehetségfokozó, vércukorszint beállító anyaggá alakul át. Egy nehézségünk van, hogy összetapad. Ugye, és nem akarunk hozzátenni semmilyen adalékanyagot. Az alma magházpor egy magas szénhidrát, magas cukortartalmú anyag, természetes cukor van benne, és állásában összetapad. Ez a rostpor is eléggé összetapad, de soha nem lesz beton kemény. Nyilván el lehet porítani, akinek van otthon egy kis mozsár, abban pillanatok alatt összetudja újra porítani. Csak jelzem, hogy ez a folyamat, ez az új termék is, vagy ez az új fejlesztés, úgymond ez is induló félben van, hogy mégsem külföldre menjen ki az összes alma rost, hanem itt is maradjon valamennyi. Viszont dolgoztam egy léüzemben, ahol kamionok, illetve teherautók magyarországi termelőkkel ott álltak hosszú sorba, napokig. Ezek az emberek, ezek ott esznek, ott szinte ott alszanak, napokig ott vannak a teherautóban, kb. 2-3 napig, mire sorra kerül egy alma szállító. Amikor az alma szállító odaír a kapuhoz, a mintavevő, én is voltam mintavevő, fölmegy, de nem a legfelülről veszi a mintát, hanem honnan? Hát szinte leás az aljára, és a nyilván már romlottabb, nem azt mondom, hogy csak a romlottakat, de a megpuhultabb, hiszen ne felejtsük el, hogy egy teherautón ugye elképesztő tömegű alma van, és az ott 2 napig áll, 3 napig, akkor az alsó almák ezt a súlyt nem bírja. Ezért ott egy erjedés, muslinszák, stb. Tehát egy nem túl gusztusos dolog nyálni meg a teherautók alján. Onnan veszi a mintavevő a mintát, és a gyengébb minőségű termékként egy alacsony árat ad érte. Ez általában 8-15 forint között van kilónként. Igazi, jó, hatalmas almák vannak legfölül. És ezek azok az etikátlan dolgok, amik miatt a magyar termelők felháborodnak, tehetetlenek, mert nincs érdekvédelmi szervezet igazán, aki érdemben tudna tenni valamit. És ha megfigyeltük, elindult Magyarországon egy fogjunk össze típusú jelenség, hogy tudnék néhány család összefog, és bag-in-box rendszerű alma leveket hoznak forgalomba. És ha valaki rámegy a családellátó.hu-ra, vagy ki tudja, meg több ilyen cég van, nyilván itt Miskolcon is biztos, hogy van ilyen, érdemes támogatni a helyi, környéki, 3-5 literes csapos, biztos láttunk ilyet, vákum csomagolt, és bizony nagyon sokáig el is áll, nem romlik könnyen, mert a vákum visszazár. Ezeket támogatjuk mi is, időnként szoktunk venni egy pár 10 darabot, és hozzuk. Érdemes feltérképezni a környéken, hogy van-e ilyen gyümölcslé, magyar gyümölcslé gyártó, 3 literes, 5 literes csapos, bag-in-box rendszerű, és ezek általában 4-1500 forintért, 1600, ugye a ribiszkelevek azok már 1800 forint per 5 liter, így kaphatók. Én azt mondom, hogy ha valaki megvesz 1800 forintért 5 liter ribiszkelevet, amiben azért nyilván van almalé is, de nem csak ribiszkéből áll, és ezt mondjuk elfogyasztja az ember egy hét alatt, óriási, ez mondjuk fitoaktív, óriási mennyiségű hasznos anyagot, nem csak rostokat, mert ebben rost is van, vasat, különböző vitaminokat, ásványokat vett föl, lugosított, és az esetleges vese problémákat is orvosolta, hogy a vesében esetleg a képződött homok, vagy ilyesmi, ezt is kipucolta. Fantasztikus, tehát időnként javasoljuk ilyen típusú kúrák lefolytatását. Az üdítő italok tonna számra, sőt, 100 tonna számra terjednek, szénsavat cukrozott soft drink, így nevezi az angol, cukoroldatot készítenek. Mi az, amit nem látunk egyébként a feliraton között? A gyümölcs szót, ugye? Tehát lényegében cukoroldat szirup, cukoradalékanyagok, üvegbetöltés, szénsavas vízzel feltöltés, lezárás, homogenizálás. Esetleg bevásároltam most egy ilyen megylevet, megyitalt a holnapi magyar televíziós felvételre. 1% van benne. Tehát az már azért valami, hogy ugye mély megypiros, hatalmas megy van rárajzolva, hogy ez igazán ez szénsavas, tehát ez megy ital, vagy minek nevezik üdítőital, és kérem szépen 1% meggyet tartalmaz, azt is ugye sűrítményből, tehát még azt se tartalmaz igazából a megy rostjait, stb. Félelmetes, milyen nagy számban terjednek ezek az italok, és milyen egyszerű gyártása van, színezék, cukor, aromák, egy pici szirup, virtuális italok, és az emberek ládaszámra veszik ezeket. Félelmetes. Tehát ennyit akkor az üdítőital gyártásról. Egyébként elhízást, cukorbetegséget, fogszúvasodást, refluxbetegséget, jócskán szénsavas, tehát nyelőcső felmaradás, gyomorfekét, nyombélfekét okozhat, és gombásodást, és sok minden egyébként, ami a cukorral összefügg. A szénsavas üdítők fogyasztása, 100%-os üdítőket ajánlunk, illetve a korábban említett bag-in-box rendszerű hát levek fogyasztását, juice-ok fogyasztását. Kérem szépen a retteget húsipar, termeltetés, felvásárlás, szállítás, pihentetés. Hát jó vicc ez a pihentetés. Az állatokat pihentetik, ugye, sőt, elrendelték ugye most már, hogy emberségesebb legyen az állatvágás, ez is egy furcsa anomália és ellentmondás, ugye most már kábítják az állatokat. A kábítás miatt viszont nem véreztethetők ki jól. Tehát melyik ujjunkat harapjuk, melyik ujját harapja a húsipari szakember. A nem jól kivéreztethető állat húsa az romlékony, az bakteriálisan fertőződhet, nem szeretik. Állatorvosi megfigyelés, felvezetés, kábítás, kivéreztetés, bőrfejtés nem részhet az jó, mert ez nem mindenki szereti az ilyen típusú témákat, csak jelzem, a húsiparhoz, ahogy szokták mondani, gyomor kell. És engem is fölhívtak a Kossuth Rádióból nem rég, hogy ezek a lemosott húsok, ugye a hús, ahogy elkezd nyálkásodni, mert nem veszik meg azt a húsmennyiséget a bevásárlóközpontokban, és lemossák a húsokat, tehát már tanítják az újonnan felvett húsipari eladókat, hogy kell a húst mosni. Rendszeresen le kell mosni, hogy ne nyálkásodjon, ne büdösödjön. Egyébként a hús már szavatosság idejét közelíti, vagy túl van rajta, de még egy-két napig kim van a polcokon, esetleg leárazzák, és ugye kis nyugdíjas világban élünk, tehát el fogják vinni, mert olcsó a hús, és el fogják vinni, pedig a romlás határán már hasmenést, nem okoz ételmérkezést, a hasmenést, esetleg szalmonellózist okozhat már, 2-3 nap alatt azért átmegy az ember rajta. Hasítás, belső szervek vizsgálata, stb. Beszéltem egyszer egy, azt hiszem Tesco-ban dolgozó, mindegy, bevásárlóközpontban dolgozó hentessel, aki nagyon gyakran nyit fel állatokat, és látja, mennyire betegek. És mondta, hogy ő ugyan nem orvos, de elmagyarázta neki egyszer egy állatorvos, hogy mit kell nézni benne. És elég gyakran lát rákos szövetet. Tehát az állatban magában, amit gondolhattunk, ugye, mert az állatok is rákosodnak sajnos, hiszen ők még rosszabb tápot kapnak, mint amit az ember kap élelmiszerként. Gyakori a rákos szövet. Egy része a henteseknek kivágja. Hát egy erkölcsösebb része, mert hát ki tudja, nem az ő felesége fogja azt a húst megvenni. De a hentesek más része nem vágja ki, hanem főleg a darált húsnak megy, ugye akkor az tömeg. Hát azt nem vághatja ki, hát azért el kell számolni a fizetésével. Nem vághatja ki, megy a darált húsba. És így, most nem mondom, hogy csak ilyen szövetekből áll a darált hús, csak jelzem, hogy rákbeteg állatok szöveteit elfogyasztva, vagy ami történik, ugye? Mert a rák nem fertőző betegség. Tehát nem kapunk rákbetegséget főszabályként rákbeteg állathúsának elfogyasztásakor. De, és ez fontos, a rákbeteg állat nem véletlenül rákbeteg. Azért rákbeteg, mert, és ez a Zeiser-féle elmélet, mert tumorkeltő vírusokat hordoz. Gyengébb. És a rákbeteg állat valószínűleg lehet, hogy más betegséget is hordozhat. És a tumorkeltő vírusokat is hordozza. Ezek a vírusok egy része hőköpennyel rendelkezik, tehát sütéskor, főzéskor nem pusztul el, és bekerül az emberi szervezetbe, főleg egy rosszul átsütött hús esetében. A tumorkeltő vírusgén viszont az emberben már képes rák kiváltására. Vastagbélrák, végbélrák, felszívódva, máj, tüdőrák. Tehát ott tartunk, hogy a rákbeteg állat húsának elfogyasztásával potenciálisan, ugyan nem fertőzés, még egyszer mondom, nehogy félreértsen valaki, tumorkeltő vírusgénekkel kockázatot hoztunk létre. És nyilván ezt nem szabad megint publikálni, meg ez óriási pánikot keltene ki, hogyha ezt most kiküldölném a televízió vagy rádióba, de jó szóba állni a tumorkeltő vírusok kérdésével. A legtöbb rákbetegséget azt vírusgén váltja ki, az életmód pedig rá segít. Általában a hústermékekben van marhahús, van sertéshús, van ipari szalonna és van vérplazma. Vérplazma helyett már szójafehérjét használnak, ez jó hír is egy picit, mert a vérplazmához steril vágás kell. Ahhoz, hogy tehát emberi fogyasztásra szánt vért adhassanak, tehát töltelékes húsáróba, azáltal, hogy ahhoz steril vágás kell. A steril vágás drága. Nem alkalmazzák ezért. A steril vérplazma egy drága dolog. Nem vacakol vele egy párizsi gyártó, hanem szójafehérjét alkalmaz, és valamilyen fűszerkeveréket, piros paprikát, és a nitrites pártsót, ugye ezzel érje lesz a piros szint, alapanyagkeverés, ipari szalonnával, nitrites pártsóval, ugye fűszerekkel, és hát jeges víz megy mellé, ugye a húsiban van jeges víz használatos, hiszen így az állag jól elérhető, töltés, forró füstölés, állás és főzés. Általában egy töltelékes füstölt pálcot hús készül, mint nagyon röviden és tömören, nyilván nem elhúzva az időt, ezzel így készül. Többféle technológia is van. Van, ahol, na ez egy izgalmas dolog, hallottunk már erről? Beleágyazott hús, vagy ipari szalonna. Mi az, hogy beleágyazott hús? Hát ez egy borzasztóan szép kifejezés a vágóhíri melléktermékeknek az elnevezésére, de hát így nevezi ugye a szakkönyv. 20-60% sertés, marhahús és ipari szalonna. A pépet összekeverik, általában a felvágottak így készülnek. Marhahús ezekben már nem nagyon van. Döntő részben ipari szalonna, ez a párizsi, és a legtöbbször ezek a hústermékek, tehát ipari szalonna, ez a vágóhídi. Hát erről beszéltem, amikor a kutterről beszéltem. Emlékeznek? Tehát csont, kutter, ez a bizonyos belágyazott hús vagy ipari szalonna, és pépkeverés, fűszerhozzáadás, töltés, ugye klipszelik a két végét, füstölik, főzik, hűtik, és utolfüstölés. Hát ennek van egy húsipari technológiája, és végül így áll elő a különböző típusú felvágott. Attól függ, hogy éppen mit tettek bele, attól függ, hogy milyen felülete lesz ennek a húspépnek. A szalámi, vagy ennek a felvágottnak, a szalámi félék esetében száraz áruról van szó, itt tehát a húst, itt van már benne hús egyébként, a szalámiban már van valamennyi hús, a téli szalámi van a legtöbb hús egyébként, a nem téli szárazárban, kolbászfélékben van a második legtöbb, és a párizsiban szinte nincs. Szikkasztás, ugye, tehát egy kis szárítás, szikkasztás, összekeverés, aprítás, tömörítés, nagyon nagy présgépekkel, légtelenítik, töltik, szurkálás, masszírozás, lekötés, hát így nevezik, és újabb szárítás, füstölés, érlelés, nemes penészekkel, beoltás, és lényegében így alakul ki, hát lényegében ugye a végső forma, a szalámik és a különböző kolbászfélék. Végül, de nem utolsó sorban a sajtgyártás, tejből készül a sajt, még mindig, azért azt el kell mondjam, csak hát az a tej már nem ugyanaz, mint a régi tej. Ez már egy szinte mesterséges tejnek mondhatjuk. Átveszik, vizsgálják a tejet, tisztítják, szeparálják, stb. Majd üst tejet készítenek, káliumnitráttal, hidrogénperoxiddal, egy üstejét készítenek, ez egy kis vegyszer adagolással, és színtenyészetekkel beoltják, ugye nyilván amilyen sajt, roquefort, stb. Azzal a színtenyészettel oltják be, alvasztják, savas oltós vegyes alvasztással alvasztják, gyúrják, sózzák, és végül érlelik. Hát így alakul ki a jellegzetes sajt illat vagy sajt szag. Ugye a sajtnak kvázi hát nem illata van, hanem az oltós alvasztás során a borjú és sertés vagy malac gyomrából kivett enzimek működésbe lépve emésztést hajtanak végre. Hát gyakorlatilag a sajt az az állati bendő által előemésztett tejfehérje. Szakmai szempontból ennek köszönheti azt a mód felett kellemetlen szagát, nem csak a pápusztai, hanem a többi sajt is. És érdekes, hogy amikor az ember elkezd egészségesen táplálkozni, előbb-utóbb lehetséges, hogy nem fogja már bírni az erős penetráns sajtotnak a szagát. Ahogy a szervezet tisztul, ezeket az egyébként nem egészséges fehérje bomlás termékeket a szervezet egyre kevésbé bírja, egyébként a sajt emiatt a bélre nagyon nem jó hatású. Elszaporodik, rákenődik, végeztek ilyen vizsgálatokat, tehát patkányokkal. Félelmetes, amit a sajt végez a bélben, egy ilyen kenődéses csokoládé, fehér liszt és a sajt. Ez a három, ami kenődést okoz a bél fodrok között, és a bél nyálkahártyáját bevonva biofilmet hoz létre. És a biofilm az nem egészséges dolog, mert nem tud a bél szellőzni, dolgozni, ezáltal begyulladhat, és nyálka képződés indul el. Az ömlesztett sajtról pláne mindenkit lebeszélnék, sajtok közül a fehér sajtok a jobbak. Gomolya, feta, mozzarella, ugye a három nagy fehér sajt. Ezek friss sajtok, és nem érlelt sajtok. Nincs is igazán illatuk. Ezután jönnek a sárgább sajtok, és majd később ugye a penészes, illetve az ömlesztett sajt, ezeket már legkevésbé tudom ajánlani. Ennyit a sajtgyártásról, és ja igen, még az étolaj. Az étolaj pedig hexánnal készül, kipréselik az olajat hidegen, ez lesz a hideg sajtolás, vagy először az extra szűz, ugye, amikor hideg első préselés, majd meleg préselés, 40 fokos préselés, az a hidegen sajtolás, 42 fokig hideg sajtolásról beszélünk. Viszont nagyon sok olaj benne marad a pogácsában, nagyon sok olaj. Ezáltal ezt muszáj kivenni, ezt pedig hexánnal, benzinnel veszik ki. Így készülnek a normál olajok, a Vénusz floriol, stb. Ezekből pedig a margarin fog később készülni. Azt hiszem, hogy még a margarin, igen, azt ígértem, hogy mi vége lesz, és még van egy-két diálnézést kérek. Nem megyek bele. A lényeg az, hogy az olaj nyálkátlanítják, szaktalanítják, és egyben saftalanítják. Az, amit az emberek olaj néven vesznek, az igazából már egy művi, finomított, átlátszó valami. Amit az epe, amit a szervezet alig tud feldolgozni. Nincs benne lecitin. Ugye E-vitamint adnak hozzá, hogy ne avasodjon ennyi gyorsan. Kérem szépen, a margarin az előbb említett nem túl egészséges olajból készül. 220 fokon. Hát mintegy 200 fokon. Kobalt, katalizátor, ez egy hatalmas üst. Ez egy laboratórium, ahol a margarin készül. Ennek semmi köze a természethez, sem a szívbarát programokhoz, helyesebben a szívbarát jelleghez. Egy óriási üstben buborékoltatnak hidrogéngázt olajon át, kobalt mellett. Ez egy jellegzetes laboratóriumi technika, ezáltal keményedni fog az olaj, és egy zsír lesz, szép lassan egy zsír lesz belőle. Félelmetes ez a gyártás, ezt a francia-porosz háborúban fejlesztették tudósok, később megszimatolta a szakma, illetve az ipar, hogy ebből egy óriási üzletet lehet csinálni, és végül, mint egészséges, főleg amikor a zsírkérdés bejött, ugye a sertészsír, libazsír, stb., sok volt a szívbeteg, egy óriási csavarral a margarint behozták, és óriási milliárdokat mögé rakva egy szívbarát feelinget, egy imást adtak neki. Jól lett keményített növényi zsír, tehát nem lett szívbarát, ugye, ami keményített. Mégis azt mondjuk, hogy azt mondja a szakma, hogy ez egészséges, hát mi ehelyett inkább ennek egy alternatíváját, a kókuszolajat javasoljuk. A kókuszolaj az nem keményített, hanem ugye természetes módon szilárd, nagyon hamar folyékonyan van, 24 fok fölött. A kókuszolaj egyébként egészen máshogy működik, mint a margarin, mert közepes szélláncú. Vagyis laurinsav, nem kell hozzá epe, vagyis nincs koleszterin anyagcsere probléma a kókuszolaj fogyasztásakor. Úgy nevezi a szakma, hogy kímélő zsiradék a kókuszolaj. A margarin viszont nem az. Egész más. Emulgálók, színezők, aromák, ízesítő konzerválószerek. Ez kerül hozzá a margarinhoz. Egy művi termékről van szó. Hát kedves hallgatók, azt hiszem, hogy nem túl könnyed témát ezekkel a szintén nem túl könnyed gondolatokkal kell lezárjam. Az élelmiszeripar tehát igyekszik, majdnem azt mondom, mindent elkövet, hogy együnk, és az egészségünket igazából nem érdekli. Ha netán valaki megbetegszik az élelmiszeripar termékeitől, akkor hol kereshet megoldást? Hát egy ajtóval ugye arrébb az orvosnál. Az élelmiszeripart nem érdekli, hogy mi mitől és mikor betegszünk meg. Ha valaki netán beperelni a céget, akkor a cég megnyeri az összes pert. Mert senki nem mondta és nem kérte, hogy az ő termékét vásárolja, és ilyen mennyiségben fogyassza. Egy fiatalember agytumort kapott a plusz tablettáktól. Ugye régen voltak, sőt mind a mai napig ezek a ezek az oldódó szénsavas ilyen plusz tabletták, egy nagy úszónőnk ugye csatlakozott a reklámjához, aszpartám. Ugye aszpartám volt bennem. Nem egy, nem két esetben sportolók elkezdték enni, ugye a sportminta, ugye reklámozza egy sportoló. Ez olyan, mint amikor Kovács István ökölvívó reklámozza a Bolerót, ugye? És szintetikus porról van szó. Emlékszem, Just László hívott fel bennünket, illetve személyesen meg is keresett, a TV ügyvédjében foglalkozott a Boleróval. Ismeritek a Bolerót? Ez egy szintetikum, ami mellé megint odaáll egy sportoló, akire a fiatalok fölnéznek, nyilván fogják venni a terméket. De milyen lelkiismerettel? Én szívesen megkérdezném egyszer ezeket az embereket, én tényleg nem bántásként, hogy miért nem áll mögé egy magyar almalének, vagy bárminek, ami egész, a gyümölcs feldolgozó üzemeknek, vagy valami egészségesebb dolognak, miért kell? Mert ugye sok pénz van mögötte, de hát szüksége van egy embernek a pénzre, amikor már megnyert nem tudom milyen világbajnokságokat. Nem biztos, hogy szüksége van. Ezeknek még mindig szüksége van. Nos, visszatérve, hol is tartottam? Ott tartottam, hogy a végéhez közeledem az előadásnak. Szóval a szintetikumok helyett természetes anyagokat javasolunk, és hogy mit együnk és mit igyunk, házilag préselt leveket javasolok. Nyilván nem tud az ember minden nap csinálni ilyeneket, de ha megtehetjük, hogy veszünk időnként egy pár kilogramm sárgarépát, persze nem akkor, amikor vegyszeresek a sárgarépák, és átengedjük a centrifugán, sárgarépa levet, töltsük fel a karotén raktárainkat, muszáj, szükséges, fontos, elkerülhetjük a bőrrákot. Egy kezdődő melanóma visszaalakul E és A vitamin adagolása. Nem a C vitaminra hangsúlyozom, nem a C vitamin. Az E és az A vitamin adagolással a kezdődő melanóma sejtek lebonnak és felszívódnak. Ezt igazolták. Ezt csak azért mondom, mert sokan a C vitamin teszik, miközben az E és A vitamin, C vitamin hatású, illetve legalább olyan, mint a C vitamin, sőt annál erősebb hatása is van. Szoktam venni fogyasztott zöldséget, szoktam enni dióféléket. Aki szeretne tejterméket, natúrjoghurtot, tehát nem gyümölcs, hanem natúrjoghurtot javasolunk általában, hogy tartjuk elfogadhatóbbnak, hüvelyesekből, tehát otthon készítünk ételeket. Szerintem ezeket már itt sokat hallottátok, vagy hallották, és igyekszünk főzőköröket, főzőtanfolyamokat tartani, mert szép dolog elmondani, hogy mit ne együnk, ugye, egy előadáson. Eljön egy előadó, elmondja, hogy minden rossz, aztán magunkra vagyunk utalva, hogyan tovább. Muszáj megoldási képleteket adni. Amikor kisajtolják a tökmagból az olajat, akkor mi lesz abból? Hidegen sajtol, tökmagolaj. És mi lesz a gépben a másik anyaggal? Az micsoda, ugye az a tökmagliszt. Az összeáll egy kemény anyaggá, és a tökmaglisztet kéne fogyasztanunk. Élelmiszeripari egyetemi ajánlás, hogy a tökmaglisztet együk. Ne a tökmagolajat igyuk, hanem együk meg a présgépben, persze, ha vegyszermentes, és nincs benne héjrész, nem piszkos. Ezért vegyszermentes forrásból kellett felhajtani tökmagot. És egy ilyen turbó darálon átengedve, itt lehet kapni, azt hiszem, kint a tökmaglisztet. 55%-a húsértékű fehérje, szinte húsértékű fehérje. Úgy is nevezük, hogy tökmaghús. Elképesztő, hogyha a tökmaglisztet összekeverem egy kis krumplival, vagy krumpli pehelyjel, darátlen maggal, ebből olyan fehérjedús feltéteket, pogácsákat lehet készíteni, amitől a sportoló mehet sportolni, lehet betont keverni. De ezek nagyon magas fehérjetartalmú anyagok lesznek. Most csak arra felmondom, hogy növényi ételekből is lehet finom és kellemes ízű és egészséges ételeket gyártani. Ugyanígy lesz szezámmagliszt. A szezámmaglisztnek 50%-kal több a kalcium, magnézium tartalma, mint a szezámmagnak. Ugye, mert a szezámmagból kinyomják az olajat, kipréselik, és a szezámliszt lesz belőle a présgépben, másfélszer akkora a kalcium tartalma. Ezért a szezámmaglisztet tesszük hozzá kalcium kenyerekhez. Tehát amikor otthon készítünk kenyereket, akkor tönkölyliszt, zappehelyliszt és két nagy kanál szezám, zsírszegény szezámliszt kerül hozzá. Ebből a kálcium kenyér lesz. Elképesztő a kálcium tartalma. Tökmagliszt foszfor tartalma. A foszfor agy és idegszövet építés. Hát az idősebb kori demencia ellen a foszfor, a tökmag, a foszfor fontos. A tökmag nem csak férfiaknak, hát olyan magas a tökmag foszfor tartalma, hogy még a diónak is kevesebb. Ezért a tökmag adását idegsejt építésre ajánlják. Hát ilyen egyszerű dolgokat tudok javasolni, és ezzel köszönöm meg a figyelmet. Tofu. Ez egy élelmiszeripari termék, ugye a tofu? Élelmiszeripari termék. Fogyasztjuk, használjuk. Hetente egyszer vagy kétszer én is szoktam tofut fogyasztani. Nem félek a szójától, magyarországi szójababtól főleg nem, de az osztrák, svájci, illetve német, szlovák, cseh szójabab nem GMO-dosított, 100%, hogy nem. A román, erdélyi, illetve az ukrán szója viszont esetleg lehet. Tehát vigyázzunk az élelmiszeriparral, és amennyire csak lehet, a konyhánk legyen a mi kis élelmiszeripari gyártósorunk, ezért én megkockáztatnám, lejárt a kiskonyhás lakások ideje az egészséges családokban. Tudom, hogy nem olcsó mulatság egy normális konyhára szert tenni. Ez elképesztő, a kövezés, tehát ez egy komoly dolog, hogy olyan konyha legyen, hogy ott ne ragadjon be a por, a piszok, a baktérium ugye a fugákba, mert ott mindenek úgy kell kinéznie, hogy ott amikor egy rongyot végighúzok, akkor ott ne maradjon biofilm. Ezért én megkockáztatnám a konyha, az egészségvédelem szempontjából az egyik legfontosabb része a háznak, a lakásnak, és háztartási gépek, Turmix, jó teljesítmény, Turmix gép, egy gofrisütő, nem gofrit készítünk általában, hanem kenyérlapokat, kovásztalan kenyérlapokat, kávédaráló, esetleg egy elektromos kis malom, ez már komolyabb beruházás, ugye az már 65-70 ezer forintba kerül egy elektromos malom, viszont 10-15-20 évig, nagyon hosszú ideig kibírja egy ilyen malom. És mindenkinek azt kívánom, hogy ennek fényében gondolja át, hogy azt az ipart, amelyik képes ilyen típusú élelmiszereket forgalomba hozni, mint amit én most a kezemben tartok, egy ilyen iparágtól túl sok jót ne várjunk. Mert ő nem arra esküdött föl, hogy minket védeni fog, hanem hogy nekünk elfogadni termékeket. Őt nem érdekli, hogy mit tesz bele, csak a törvény engedje meg. Ha a törvény megengedi, onnantól egy csomagolás technikus kell csak hozzá. Ez szemmegvezető csomagolás. Ezek a csomagolás technikák látszólag ilyen kis vacak, hát egy zöld alapon, Smarties, ugye? Ez nagyon hosszú idő, mire egy csomagolás technikus, professzionális számítógépes technikákkal szemmegvezető betűtípusokat alakít ki, és rávezeti a szemet ezekre a cukorkákra itt lent, ugye? Tehát ha már szabad esetleg egy szakmai részt kiemelni, ezt a csomagolást nem tudom, ki látja. Tehát ez éppen nem Smarties, hanem Skittles, nem tudom kimondani. A lényeg az, hogy balról, lentről fölfelé megy a betű, miért? Emelkedettség, tehát a fejlődést szimbolizálja, és megy egy pár, nagyon szép, látjuk, ezeket a kis csíkokat, ezek balról mennek lefelé, és rámutatnak valamire. Mindig az a célja a csomagolás technikusnak, hogy rámutasson valamire, a lényegre. És elhelyezték itt a cukorkát, és ez, mint egy új, rámutat, hogy vedd meg. Tehát ezek a csomagolás technikák, ezek professzionálisak. Egyébként egyszerűek, tehát nem bonyolultak, egyszerűek, de a célcsoportot el lehet vele bőven érni. Van-e bárkinek kérdése? Biztos felmerülhettek kérdése, gondolatok, vagy hozzászólása. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet ilyen szempontból is, tehát én a saját részemet ezzel zárnám le, és kérdezném, hogy kinek lenne bármi kérdése hozzáfűzni valója az elhangzottakhoz.